meglévő korábbi ismerettségünk nyomán már tegeződünk, ezért az interjút is tegezve készítem el Nemes Gáborral, a Szeged Honvédtéri Református Gyülekezet főgondnokával. Megértésüket kérjük a hallgatóknak. Gábor bácsi, azt ha fel tudod idézni, hogy 18-19 évvel ezelőtt, amikor először gondnoknak jelöltek, vagy még azt megelőzően, amikor presbiternek jelöltek, az milyen érzés volt számodra, amikor megkeresett a, és talán akkor kezdjük inkább a presbiterséggel, megkeresett a jelölőbizottság, hogy kedves Nemes Gábor, egyháztagunk, arra gondoltunk, hogy legyél a presbiterünk. Milyen érzés volt ez neked?
Minden esetre nagyon jó érzés volt, nagy öröm volt, annál is inkább, mert olyan családból származom, ahol a két öcsém akkor már presbiter volt. A feleségem révén az ő nagyapja főgondnok volt, tehát ismerős volt számomra ez a tisztség, de arra gondolni sem mertem, hogy esetleg én is lehetnék presbiter. Nagyon sok oka volt ennek, úgy éreztem, hogy többek között, hogy nem vagyok alkalmas még erre a tisztségre. Mindez a presbiterségem, ez 1994-ben kezdődött. Ennek még van egy másik érdekessége is, ami jellemző az akkori egyházi gyülekezeti viszonyokra, hogy abban az időben én Párizsban voltam magyar lektor, itt csak Szegeden csak idézőjelben templomba járó, istentiszteletre járó egyháztag voltam, és ajánlásra, a lelkész ajánlására, az én tudtommal természetesen presbiter lettem. Ez az én presbiterségem elkezdésének a története, az eleje. Ami a gondnokságot illeti, ahhoz is van egy megjegyzés, vagy emlékezetes mondat. Keresni kellett a gondnokot, főgondnokot, többféle ajánlás elhangzott is, és ami győzedelmeskedett, az így hangzott, hogy egy friss nyugdíjas legyen gondnok, mert ő ráér, és nyugodtan foglalkozhat az egyház ügyeivel. Így lettem én gondnok, de ennek a mondatnak, meg ennek az eljárásnak van pozitív oldala is, meg negatív oldala is. A negatív oldala az, hogy nem a szükség szorításában kell valakit előállítani, az minimális, hogy van egy ember, aki elvállalja. Jóval fontosabb az, hogy milyen az a jelölt. Azt kell mondanom, hogy nem voltam megfelelő a jelöltségnek sem. A másik, hogy az biztos, hogy egy nyugdíjas vagy nyugdíját elkezdő férfi, az már megközelíten elég tapasztalatot szerzett a vezetéshez is, meg ideje is van, hogy az egyház ügyeivel foglalkozzon. Tehát a tanúság az, hogy mindenképpen hitben is rátermett vezetőt kell választani, imádkozó, Bibliát olvasó vezetőt, és olyat, akinek a szabad ideje az egyház rendelkezésére áll.
Volt itt egy fél mondatod az alkalmasságról, erre hagy utaljak vissza, önkritikával mondtad magadra, hogy nem tartottad magadat alkalmasnak. Szerinted van alkalmas ember a presbiteri tisztségre, vagy a főgondnoki tisztségre?
Valószínű, hogy a bibliai követelményeknek megfelelő tökéletes presbiter nem létezik. A Timóteushoz írt első levél 3. fejezetét szoktuk idézni, amely felsorolja azokat a kritériumokat, amelyeknek az ideális presbiternek meg kellene felelni. Több mint 20 ilyen kritérium van. Ha ilyen embert tudnánk találni, egyet is, akkor már meg lenne mentve az egész egyház. Valószínű, hogy ezt a tökéletességet nem tudjuk elérni, legfeljebb csak megközelíteni. Minden esetre a alkalmasságnak egy alapvető kritériuma a missziói lelkület. Az, hogy az éljen a presbiter jelöltben, hogy terjeszteni szeretné Isten igéjét. Akár presbiterként, akár csak egyszerű, idézőjelben mondom, hogy egyszerű gyülekezeti tagként. Tehát ez többet jelent, mint az a szorgalmas, tüsténkedő testvérünk, aki nagyon sokat tesz a gyülekezet rendjéért, működéséért, de talán nem ismeri annyira a Bibliát, nem olvassa a Bibliát, nem hagyja át az, hogy az igét terjessze.
Tehát mit üzennél azoknak, akik jelöltek lesznek most a választási folyamatban, vagy már jelöltek, és bizonytalanok önmagukban? Akár úgy érzik magukat, mint te 1993-ban, 94-ben, ahogy először jelöltek, és azt mondtad az imént magadra, hogy nem voltál alkalmas, vagy elolvassák a Timóteusi levelet, de mégis jelöltek lesznek.
Igen, hát biztos, hogy a jelölteknek el kell gondolkozniuk azon, hogy mennyire érzik magukat alkalmasnak, elhívottnak erre a tisztségre. Két nehézség áll a gyülekezet előtt és a gyülekezet új vezetésének a megválasztása előtt. Az egyik az, hogy van-e annyi emberünk, akikből ki tudjuk állítani a szükséges presbitériumi létszámot, a másik, hogy ezek az emberek mennyire érzik magukat elhívottnak. Természetesen teljes biztonságot senki sem érez. Sőt, mi több, egyenesen gyanús, ha valaki önként jelentkezik, hogy presbiter szeretne lenni. A másik oldal az, hogy a jelöltségre kiszemelt testvérünk az bizonytalanságot érez. Ez egy természetes érzés, ilyenkor önvizsgálatra van szükség, végig kell gondolni, hogy van-e kedve hozzá, el tudja-e végezni azt a munkát, és éreze ennél többet valami fentről jövő elhívást. Minthogy ez ilyen nehézségek és bizonytalanságok között alakul ki, ilyen esetben egyetlen segítségünk az imádkozás, egyénileg is, hogy döntést hozzunk, és a presbitérium gyülekezet részéről is, hogy ki tudják választani a presbiterségre alkalmas személyt.
Még egy személyes kérdést engedj meg. Ugye a presbiterséged után főgondnoknak is választottak, 18 évig töltötted be, a mai napig is még ezt a tisztségedet a Szeged Honvédtéri református gyülekezetben, de jelezted a presbitériumnak, hogy már a következő ciklusban nem vállalnád a főgondnok jelöltséget, hogyha jelölnének. Szerintem ide nem mindenki jut el erre a döntésre azok közül, akik valamilyen tisztséget betöltenek, hanem szerintem vannak olyanok, senki konkrét személyre nem gondolok, ne érts, kérlek, te se, félre meg a hallgatók se, csak egyszerűen úgy gondolom, hogy az emberi attitűdben van olyan, aki azt mondja, hogy hát ha megjelölnek, megválasztanak. De hogy benned mi zajlott le, hogy úgy döntöttél, hogy már nem vállalnál újabb főgondnoki ciklust?
Több oka is van. Elsősorban az, hogy 3 cikluson át gondnoknak lenni, annak megint azt mondom, hogy pozitívumai is, negatívumai is van. A pozitívum az, hogy 3 ciklus alatt többé-kevésbé belejön a gondnok abba, azokba a tendőkbe, amit végeznie kell, sőt, a vége felé már rutinosan is végzi. Ez a rutinosság pedig azzal a negatívummal járhat, hogy hát most már nagyon jól tudom, hogy mit kell csinálni, akkor ez menjen így, és nem történik változás, megújulás, és mindenképpen szükség van egy stílusváltásra 18 év után. Aztán a presbiteri szövetségben elkezdődött egy megújulási, fiatalítási folyamat. Ez nem törvény, csak ajánlás, hogy általában 80 év fölött már ne válasszunk vezetőket, vagy ne vállaljanak 80 év fölötti presbiterek tisztségeket. Nagyon szerencsés, és Istennek adjon hálát mindenki, aki 80 év felett is nagyszerűen el tudja látni a feladatát, ez kegyelmi ajándék, de a gyakorlat, a mindennapi tapasztalat az, hogy e fölött, az életkor fölött már egyre kritikusabb, egyre törékenyebb az ember testi állapota, egészsége, és ezzel nem kellene nehezíteni a gyülekezet sorsát. Tehát az idő az életkor miatt ajánlatos hátrább lépni.
Még egy őszinte kérdés, mármint remélem, hogy őszinte választ adsz rá. Mennyire jár lemondásokkal az, hogyha valaki főgondnoki, gondnoki tisztséget tölt be? Neked mennyire járt lemondással ez a 18 év?
Nem csak a gondnoki tisztség, hanem a presbiteri tisztség is, tudni kell ezt, lemondással, nagyon sok lemondással jár. Csökken az ember szabad ideje, nem foglalkozhat annyit a hobbiaival, mint egyébként, de ez még a kisebb gond, a családra fordított ideje is szűkül. Ehhez olyan családi háttér kell, amely megérti, elviseli azt, hogy nagyon sokszor az egyházi programok előbb állnak, mint a családi programok, családi nyaralás, vagy ezt a kettőt, az a legjobb persze, ha ezt a kettőt ügyesen össze tudjuk hangolni. 18 év alatt azért nem sikerült mindig, minden esetben. De ez nem panasz, nem akarom emiatt sajnáltatni magamat, de hát azzal, hogy most így visszalépek, ebben az is benne van, hogy több jut a családra.
És milyen örömökkel járt neked az, hogy főgondnoka voltál, és még néhány hónapig vagy a gyülekezetednek?
Az öröm az sok szerteágazó. Mindenképpen az a családi hagyomány, a reformátussággal kapcsolatos családi hagyomány, annak a kiteljesedését láttam abban, hogy tehetek valamit az egyházamért. És akkor ennek különböző formája, presbiterség, főgondnokság, ez adódott. Tehát tenni az egyházért, ez már öröm volt. Ezen kívül öröm volt az, hogy a gyülekezetben testvérekre lelni, olyanokra, akiket korábban nem ismertem, nem vettem észre, és nem csak barátok, hanem valóban igazi testvérek lettünk. A gyülekezet egy család, a családom lett, azt kell mondani. Ez már egy nagyon nagy öröm, hogyha a szűkebb családon kívül egy másik nagy családra talál az ember.
Alapvetően nem egy ilyen 18 évet értékelő beszélgetésnek szántam ezt, de ha már így belementünk, akkor egy kérdést még engedj meg, hogy tudom, hogy ez nehéz, de két kiemelkedő pillanat, ami egy nagyon pozitív, meg egy negatív a főgondnokságodból, amire szívesen visszaemlékszel, amit sajnálsz, hogy nem úgy sikerült, vagy nem sikerült, ha megosztod velünk.
Pozitív tapasztalatok és emlékek közül azt kell meg elsősorban megemlíteni, hogy nagyon jól egyetértésben együtt tudtam dolgozni a lelkészünkkel, még annak ellenére is, hogy időnként voltak nézeteltéréseink, voltak vitáink, de egyességre tudtunk jutni. Ezt nagyon pozitívnak tartom. A negatívum nem sikerült megvalósítanunk az, hogy a presbiteri kritériumok között van egy olyan kitétel is, hogy a presbiternek alkalmasnak kell lennie tanításra. Ez a tanítás, ez nem feltétlenül Isten tisztelet tartását jelenti, sőt, azt a legkevésbé, hanem bibliórák vezetésére, imakörök vezetésére. Ez az igény felmerült, de eléggé lappangóan jelent meg, ezzel alig-alig foglalkoztunk. Lehet, hogy ez a presbiteri tisztség elvállalásának az egyik legnehezebb pontja, hogy kivállalna tanítást. Természetesen azért nem mindenkinek adatott meg ez az adomány, de akiben a legkisebb mértékben is benne van, hát az jó lenne, hogyha, és eredményes lenne, és szép lenne a gyülekezet előtt, hogyha ezt tudná vállalni.
Térjünk rá a választásra. Szeretném, hogyha úgy szólnál a hallgatóinkhoz, hogy azokhoz a hallgatóinkhoz, akik gyülekezeti tagok, névjegyzékben szerepelnek, szavazhatnak majd a saját gyülekezetükben a presbiterekről, főgondnokokról. Miért fontos szerinted, hogy a gyülekezet magáénak érezze ezt a választást, és részt vegyen rajta, ne surranjon majd ki az istentisztelet után, amikor kezdődik a közgyűlés, és a választási folyamat lezajlik, mert szoktak ilyenek lenni, nem mindenki tartja ezt fontosnak. Te, mint aki főgondnok, vagy sokáig presbiter, vagy régóta presbiter is, vagy presbiteri szövetségben vezető voltál, a másik oldalról nézve kérlek szólja a hallgatókhoz, hogy miért fontos szerinted választani, részt venni a választás folyamatában.
Az egyházunk A református egyház jellegéből adódik mindez a kötelezettség. Az egyház kormányzásunk alapelve a paritás, lelkész irányítás és világirányítás. Ha megnézzük a két oldalnak a létszámát, a világiak azért többségben vannak az egyháziakkal szemben, tehát az egyházban résztvevő világiak úgy tudnak beleszólni az egyház kormányzásba, ha részt vesznek a képviselőik presbiterek megválasztásában, és aztán az megy tovább a presbiterek révén a hierarchiában a zsinati elv szerint, hát egészen a zsinatig. Tehát a részvétel fontossága abban van, hogy ekkor vesz részt a egyszerű gyülekezeti tag is az egyházunk irányításában, kormányzásában.
Igen, és ha ezt tovább visszük, akkor tulajdonképpen ebbe itt talán bele se gondolunk sokan, hogy tehát most a gyülekezeti tagok választanak presbitereket, akik aztán 3 év múlva például arról is fognak dönteni, hogy ki legyen a következő püspök az adott egyházkerületben. Tulajdonképpen a döntés innen indul, hogy most a gyülekezeti tagok milyen presbitereket választanak, akik aztán például erről is dönthetnek.
Igen, ez így van, ez a zsinat presbiteri elv alapján, az ideális működés alapján, így működik az egyház, a református egyház kormányzása. Még egyszer mondom, a presbiter választásban való részvétellel kezdődik az egyház kormányzásban való részvételünk, mindenkinek a részvétele.
Még egyszer térjünk vissza a jelöltekre. Már beszéltünk róluk, hogy ha nem érzik magukat alkalmasnak, akkor mit tanácsolsz nekik? És végül arra kérnélek, hogy úgy szólj hozzájuk, hogy szerinted hogyan érdemes felkészülni a presbiteri tisztségre? Ugye most a következő hetekben, hónapokban zajlanak majd a választások, van, ahol már szeptemberben, októberben, van, ahol november elején, aztán mindenki, aki tisztségbe jut, az január 1-től lesz majd tisztségben. Addig lesz még néhány hét, néhány hónap. Érdemes valahogy készülni?
A presbiteri tisztségre való felkészülés az nem az utolsó hetek, hónapok, hetek felkészülése, nem olyan, mint egy vizsgára való felkészülés, hogy ott abban a pillanatban mindent tudjak és mindennek megfeleljek, hanem egy jóval mélyebb önvizsgálat és kérdések feltevése, annak a mérlegelése, hogy mennyire kívánom ezt a tisztséget, mennyire tudom ellátni ezt a tisztséget, milyen képességeim vannak, amelyekkel hozzájárulhatok a gyülekezet működéséhez. Mindez pedig, ahogy mondtam, nem egy ennek az utolsó hátralevő időszaknak a feladata, hanem ezt megelőzően is, és most is, és aztán majd a későbben is Istenhez fordulás, az imádkozás a mi segédeszközünk. És január 1-től, amikor tisztségébe lép az új presbitérium, azonnyomban első számú gondnak és kötelességnek kell lennie annak, hogy az utódokkal, a 6 év múlva tisztségbe lépő utódok kiválasztásával, kinevelésével foglalkozzon a gyülekezet. Ne meglepetésszerűen érje a gyülekezeteket a presbiter választás. Végezetül, hogy ezt a beszélgetést lezárjuk, ezt tartom a legfontosabb üzenetnek. A presbiter választás minden gondját hordozzunk imánkban. Ez a legfőbb tanácsom a mostani választásokkal kapcsolatban.